hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, méghozzá a Witcher, azaz a vaják világával. A kérdés pedig továbbra is az, hogy a játék, a könyv vagy a sorozat tudja legjobban átadni a vaják élményt. Péler András vendége, Énekes Gábor, a filmtekercs.hu szerkesztője volt a Nagy Totálban.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Több platformon mozgunk, hiszen egy regény sorozat, egy videójáték sorozat, illetve egy tévés vagy Netflix sorozat is egyben ez a sztori, szóval nagyon érdekes az, hogy három médiumon keresztül ismerhetjük meg ezt a történetet és vethetjük össze. Egyébként én azt mondom, hogy mind a három médiumon kiválóan teljesít ez a sztori, és ott hagytuk abba a blokkunk az előző blokkunk végén, hogy mennyire hiányozott a sorozatból az a krimis, noáros vonal, amit a játékok például át tudtak adni itt a szörnyek utáni nyomozás, a vadászatra való felkészüléssel, ami egyébként annyira a könyvekben sincsen meg. Tehát ott is megvan a vadászás része, de ott nem fejti ki annyira Sapkowski, hogy ez hogy történik. Nagyjából ott a olvasó képzeletére bízza azt, hogy ez hogyan is történik, ott inkább már az akció, illetve a párbeszédek dominálnak benne. Nyilvánvalóan könyv a műfaj, tehát ott érthető. A sorozatban ezt nagyon minimálisra vették, de gondolom ennek ez azért volt, hogy haladjanak tényleg a kortörténettel, illetve megvalósításban lehet picit unalmasabb lehetett volna, vagy kirántotta volna a nézőt a történetből, hiszen a sorozat az egy ízig-béri klasszikus fantasy történet, nagyon nem variáltak szerintem itt a műfaj elemekkel.
Igen, ezzel alapvetően egyetértek. Most így azt tudnám kiemelni negatívumként, hogy túl soknak éreztem az expozíciót, tehát hogy epizódokon keresztül igazából expozíciót látsz, újabb karakterek, újabb helyszínek, újabb mendemondák, újabb narratív szálak kerülnek be. Lehet, hogy én ezt egy kicsit annyival feldobtam volna, vagy pont, hogy visszavettem volna a tempóból, hogy akkor kicsit jobban mélyüljünk el abba, hogy pontosan egy vaják munkája az hogy néz ki, mert igazából ez egy nagyon izgalmas hivatás, és ezért nem merül ki annyiban, hogy a vaják az megöl egy szörnyet, és akkor megsérül, és utána meg fel kell egy nő ágyában másnap. Tehát, hogy azért ennél egy kicsit többről van szó, és szerintem ezt a videójáték az árnyaltabban tudta bemutatni, mert ott megvannak ezek a narratív részek, és megvan ez a rengeteg expozíciós elem, viszont mindeközben bemutatja azt, hogy vajákként milyen komoly képességekre kell szert tenni ahhoz, hogy tényleg úgy tekintsenek, ahogy egyébként a sorozatban is tekintenek rá, ugye mindenki így félelemmel, vegyes tisztelettel, vagy éppen utálattal viszonyul Geralt karakteréhez. Az annyira nincs megmagyarázat, hogy miért, tehát igazából a sorozat az már eleve kicsit úgy indít, hogy arra appellál, hogy van egy nagy rajongótábor, ők már úgyis érteni fogják, de mondjuk ha tegyük fel, egy új néző kezdi el nézni ezt a sorozatot, szerintem annak kifejezetten zavaró lehet a sok expozíció, a sok karakter, nincs mindenki fejtve, nincs kifejtve, hogy kinek miért olyan a képessége, és azon képességek mögött mi áll. Ezekről eléggé homályos a háttértudásunk, és persze ezt későbbi évadokban lehet tisztázni, és talán a második évadban esetleg tisztáztak is már ilyen jellegű dolgokat, de addigra úgy érzem, hogy azért egy kicsit késő, mert egy évad alatt azért bőven el lehet veszíteni nézőket, és erre példaként, nagyon jó példaként fel lehetne hozni a Trónok harcát, aminek az első évada az egy kifejezetten lassan csordogáló, és egyébként információkkal teli első évad volt, és nagyon sokan ott hagyták abba. Tehát valaki 2-3 epizódot nézett meg, és azt mondta, hogy hát ő ezt nem igazán érti, nem látja át a karakterek közti ilyen nagyon elburjánzó kapcsolati rendszert, és azt mondták, hogy hát ez így nekik túl sok, úgyhogy abba is hagyták. Bevallom, nekem is az első évadnak kb. Így a második felé, vagy a végéig kellett jutni, hogy így nagyjából összeálljon mennem, hogy ki kivel, hogyan, és mikor, miért, mit csinál. És a vaják első évada, az szerintem ezt egy kicsit kevésbé tudta jól megvalósítani.
Igen, az első évadban igazából, akiről jobb áttekintést kapunk, az Yennefer, ugye az extrán hozzáfűzött történetszállal, az ő útját és az ő képességét tudjuk megérteni igazából, és hogy mit is jelent a Witcher világában varázslónak lenni. Geralt kifejtése, a vajákok kifejtése, az tényleg a második évad. A reszortja ott már benne van. De például nagyon sok minden van, amit a sorozat nem fejt ki, hiszen a Witcher világának az egyik ilyen alapját az egy nagyon nagy mértékű rasszizmus adja. Méghozzá olyan szempontból, hogy egy olyan világot kell elképzelni, ez egy tipikus fantasy világ, amiben megjelennek az emberek, a tündék, a törpök, és még számos más lény, köztük a varázslók, a lovagok, a vajákok, és az emberek vannak túlsúlyban, ők vannak a legtöbben, és az összes többi fajt azt egy vagy burkolt, vagy nyílt rasszizmussal kezelik. És itt vannak olyan királyságok, ahol megtűrtek, voltak olyan királyságok, ahol támogatottak a másfajúak, de vannak olyanok, ahol kifejezetten üldözöttek. Egyébként a könyvek és a videójáték különösen ez is nagyon jól és érzékletesen adja át, szóval ott nagyon bele lehet magát az élni az embernek, hogy beporoszkál ezt a hatalmas nyílt világot, és területről területre változik az, hogy éppen a környezete hogyan viszonyul hozzá, az egyes karakterek hogyan viszonyulnak hozzá, illetve hogy a cselekedeteinkkel hogyan fordítjuk magunk ellen, vagy állítjuk az oldalunkra a többi karaktert. Ez egy nagyon izgalmas adaléka, és egy nagyon átélhetővé teszi az egészet. Itt a sorozatban szerintem erre nem fektettek akkora hangsúlyt, hogy érezze az ember azt, hogy mekkora hatalmas alapjáratú feszültséggel van tömve az a világ, amiben a karaktereink mozognak, és hogy például te is fogalmaztál, hogy az sincs kifejtve, hogy például Geralthoz miért úgy állnak hozzá, ahogy. Azért, mert a Witcherök azok egy olyan emberek, akik sok mutáción esnek át, mesterséges mutációkon, hogy olyan hát mondjuk egy ember feletti képességekkel rendelkezzenek, hogy felvehessék a harcot a szörnyek ellen. Viszont ebből fakadóan, hogy ezek a mutációk miatt ő gyakorlatilag ő is a rasszizmusnak a tárgya, mert az átlag emberek félnek és gyűlölik azért, mert más gyakorlatilag. A sorozat ezt nem adja át szerintem olyan jól, a könyvekben jól megvan, a videójáték pedig kifejezetten erős ebben a vonatkozásban.
Egyébként ez a fajta hősábrázolás, ami a Geraltot illeti, egyébként ez nagyon hajaz a western filmeknek a főhőseire. Általánosságban elmondható, hogy a western filmek hősei azok, akik ilyen átmeneti karakterek így két világ között mozognak, és igazából egyik világhoz sem tudnak igazán hozzá kapcsolódni, és emiatt szokott az is megtörténni, hogy mondjuk nagyon sok western film végén a főhős, aki mondjuk segítette a nőnek, vagy a falunak a banditák ellen, vagy bármi hasonló konfliktusba, a végén végül egymagában lovagol el a naplementébe, mert egyszerűen egyik világ sem tudja magába integrálni, és ugye a Geralt karakter abszolút merítkezik ebből a fajta folklórból, tehát ő az igazi ilyen maszkulin férfi, nagyon klasszikus jellegű hős, akivel kapcsolatban a sorozat, meg hát ő maga is többször kiemeli, hogy nem vagyok ember, annak látszik, de hogy nem vagyok ember, próbálok egy ilyen objektív, központi, valami origóba elhelyezkedni, és a saját értékrendjét követni, és igazából számára a pénz beszél leginkább. Tehát abszolút egy ilyen senki zsoldjában nem áll, hanem ő szépen tulajdonképpen egy ilyen korabeli vállalkozóként így saját magának osztja ki a feladatokat, és ez valóban nagyon érdekessé teszi az ő karakterét. Mondtad, hogy a videójátékokban ott te magad járod be a környéket, és döntheted el, hogy kinek hogy segítesz, kivel interaktálsz. Szerintem annak még egy nagyon nagy pozitívuma az, hogy te magad járod be, és mindezt úgy, hogy van egy térkép előtted, és látod, hogy merre mész, látod, hogy milyen földrajzi egységekbe botlasz bele, minden szépen ki van írva. Most ezzel szemben ugye a sorozatban ez így nem történik meg, nem látunk soha egyetlen egy térképet sem. Cserébe hallunk nagyon sok várost, nagyon sok országot, nagyon sok királyságot, és emiatt nem igazán tudod a fejedben elhelyezni ezt a történetet, és így, hogyha különböző régiókban ugrálunk, kicsit nehezebb átállítani az agyadat, és rájönni arra, hogy akkor melyik régióban most kihez hogy állnak, és milyen fajta rasszizmus uralkodik abban a királyságban. Tehát, hogy ezeket nehéz nehéz így számon tartani, így, hogy nincs térkép.
Igen, és például a Trónok harc ezt jól oldotta meg abból a szempontból, hogy ott az intro az gyakorlatilag az éppen aktuális helyszíneknek a térképesített változata. Szóval, hogyha valaki még emlékszik a Trónok harca intrójára, akkor ott mindig az epikus zene mellett az intro a szépen Westeros térképén siklik végig, és az aktuális részben főszerepet kapó helyszíneket mutatja meg, de ezzel ad a nézőnek egy olyan háttértudást, hogy nagyjából tudja viszonyítani, hogy akkor most ki hol van, kicsit így az intro még olyan jellegzetes is teszi az adott várost, vagy várat ezekkel a fogaskerekekkel mozgó, ilyen a földből kinövéssel, ami nagyon látványos volt, nagyon jellegzetessé tette, és tényleg kicsit ilyen vizuálisan megadta nekünk azt, hogy most hol is vagyunk éppen, hol járunk élen, tudtunk viszonyítani, hogy aha, ez ott volt, ez itt van. Nagyjából ez talán megad egy olyan háttértudást, amit talán a sorozat a Witcher bennem, ami talán szükséges a beleéléshez, vagy hát segít benne.
Az ember bele se gondolna, hogy egy intro mennyit tud számítani, de valóban a Trónok harca intrója, ami egyébként ilyen díjnyertes intro, az nagyon egyszerű koncepciót követ, viszont azt maximálisan kihasználja, és már az intróval elindul az a fajta történetértelmezés, ami másszor klasszikus esetben csak az epizód kezdetével indul el. Ugye a Witchernél meg azt látjuk, hogy van egy 3-4 másodperces intró, ami nagyjából nem jelent semmit, csak jól néz ki, és ennyi. Az intrót azt bele lehet építeni a történetbe, már csak azért is, mert egyébként az ember már úgy áll hozzá rögtön a legelején, tehát az elvárásait is növeli, látod az új helyszíneket az intróba, és úgy viszonyulsz a sorozathoz, hogy most ide fogunk menni, és már előre érdekel, hogy mi fog történni, várod, hogy miért pont oda kalauzol el téged a sorozat. Úgyhogy ezt zseniálisan megoldották az alkotók.
Lassan kifutunk az időből, de még szeretnénk beszélni arról, hogy a Witcher, a vaják történetek mennyire jó érzékkel nyúlt hozzá a saját mitológiájához, és mennyire jó, hogy ehhez a mondakörhöz nyúlt hozzá. Én kifejezetten szeretem a különböző mitológiákat, legyen szó egyiptomiról, görögről, északiról, ugye egy korábbi adásban a hallgatók emlékezhetnek rá, hogy az Északi című filmmel foglalkoztunk, ahol beszélgettünk arról, hogy mennyire jó volt látni a nagyvásznon ezeket a jellegzetes skandináv mitológiából eredő szavakat, jeleket, kis easter egg vadászat lehetett az északi azoknak, akik ismerik ezt a mondakört, és itt a vaják, illetve Witcher világában pedig megkapjuk ugyanezt nagyon töményen a szláv mondakörből, ugye a kelet-európai mondakörből, és nagyon jó, hogy ezekhez hozzá van nyúlva, mert nagyon izgalmasak, nagyon gazdag mondavilág, nagyon brutális mondavilág, tehát itt nincsen a görög mitológiához hasonló ilyen kicsit ilyen pátoszosság, ilyen túlromantizálás, ez egy nagyon nyers és kemény, mint az északi, talán a skandinávhoz lehet hasonlítani, és én kifejezetten élveztem, hogy elmerülhettem ebben a mondakörben, mert szerintem nagyon izgalmas, és nagyon tartalmas világot kaphatunk ezáltal. És egyébként nagyon érdekes, hogy Sapkowski a könyveiben rengeteg népmesét használt föl, és fordított ki kicsit ilyen Grimm-es stílusban a könyve érdekében. Például van olyan eset, ahol a Hófehérke és a Hét Törpe sztoriát vette alapul egy történet folyamhoz, és a gonosz mostoha, aki meg akarja öletni a vadásszal a királylányt, de a királylány megszökik, törpék között áll, csak a törpék között ugye nem ott mos és főz rájuk, hanem egy rablóbandát szerveznek, akikkel utána elkezdik fosztogatni a környéket. Nincs kimondva, de egy szépen belesimulnak ezek a népmesei sztorik igazából a vajáknak a hátterébe, és ugye a Piroska is a farkas benne van, Rapunzel benne van, Csipke Rózsika is szerepet kap, de mindegyiként kifordított ilyen kicsit ilyen horrorisztikus formában, mint a Grimm meséknél, és ez is nagyon izgalmassá teszi ezeket a történeteket.
Abszolút, és hogyha mondjuk olyan gyerekkorod volt, hogy anyukád ugye felolvasta ezeket a Grimm meséket, Grimm történeteket, akkor ezek is olyan plusz referenciapontok, olyan hivatkozási pontok, amiket így jó így összegyűjtögetni, és erre is rá lehet így geekesedni. Abszolút egyetértek azzal, hogy nagyon fontos az, hogy itt most a kelet-európai mitológia, illetve szláv mitológia, meg lengyel mitológia elemek bukkannak fel, amely nagyon jó kis egyensúlyt teremt, és egy jó kis ellentétpár az ilyen angol szász, meg mostanában ugye túlnyomó részt azért Amerikából jönnek nagyon az ilyen fantasy történetek, és jó azt látni, hogy így a saját régiónkból is kapunk valami történetet, ráadásul úgy, hogy elég sok ilyen magyar utalás is van benne, ugye magyar nevek.
Nevekkel például, igen.
Úgyhogy ez egy nagyon jó húzás volt tőle, és igazán az érdek, tehát ugye ez a történet, ez nagyon Sapkowski-nak a története viszonylag lassan tudott így beérni, és lassan tudott világhírűvé válni, és szerintem egyébként a videójáték az, ami igazán elhozta a sikert, és ezt az áttörést, és utólag kezdték el olvasni ezt a könyvet, pont azért, mert ugye ennek a mondavilága annyira más, és eltér az egyéb fantasy világoktól, és annyira szervesen a kelet-európai, meg közép-európai régióra koncentrál, hogy szerintem ugye ezzel a világ nagy része egyébként nem tudott mit kezdeni, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy a videójáték elkészült, mert igazán az, nem is a sorozat, hanem igazán a videójáték az, ami ezt így világszinten is népszerűvé tette, és ezt a mondakört bemutatta egyébként akár mondjuk a nyugati nézőknek.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd gasztronómiával, illetve utazással foglalkozunk. Először az elmúlt időszak fontosabb információiról számol be Buza Sándor, majd egy világbajnok fagylaltmester, Fazekas Ádám igazít el bennünket, és ad tanácsokat, hogy megkönnyítse a választást ebben az igazán nagyon színes fagylalttengerben. 9 óra után arról beszélgetünk, hogy milyen újdonságok, fejlesztések várják azokat, akik az idei nyáron a Balaton körül terveznek kisebb-nagyobb bicikli túrákat. 9:30-tól pedig Szántó István séf lesz a vendégünk, aki az idei Oscar gálán tradicionális magyar ételekkel kínálta a világhírességeket. Ezekkel a témákkal folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet. A legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.